Egyszer volt, hol nem volt. Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
Tűr?
Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
Pedig a medve mindig azt csinálja.
Szóval, hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő paszúj, és még Alonso Mosley sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
Nem tudom.
Na, ezt képzeld el.
Elképzelni? Mi ebben élünk?
Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek. Millás reggeli. A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
Van hát. És nem félnek használni.
De miért?
Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz! Ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Minden alkalommal ez történik, amikor Mihálovics Andrással vagyunk adásban, hogy elindítja a zenét, rám néz a szúros szemével, elindítja a zenét, és azt mondja, hogy tessék. Na. Ez így működik nálunk itt a Millás reggeliben.
Ezt... Igen, tényleg, ez igen. Az a műsor, a Millás reggeli. Jó reggelt kívánunk, drága hallgatók, 2025. Május 25-e van, 6 óra 32 perckor indult el a Gúz indult el?
Igen, de majd azt elindítjuk rendesen egyszer.
Hát jó, meglátjuk. Kántor Endre indította el a Rec, nem a Rec, mert az a felvétel gomb, bocsánat, hanem a Space gombbal elindította a zenét. És
túl sokat beszélgettünk, ez történt.
Soha nem lehet sokat beszélgetni, ezt értsd már.
Nem lehet eleget?
Ebben a világban, ne viccelj már. 0630-6-98-0-98-0, ez az SMS, WhatsApp és Viber számunk, lássuk akkor. Azt írja a hallgató, hogy tegnap az étteremben pincér korhelyleves, vendég 41, Budapest, bab mérnök.
Megvan? Ez nehéz így megemésztenem korán reggel.
Kor helyleves, kor 41, hely Budapest, leves bab.
Mérnök úr, köszönjük szépen!
Nem.
Inkább ezért a születésnapodat ünnepelnéd, kedves barátom.
Ezért csinálja, mert te mindig megköszönöd az agyibasztóbbnál.
Nagyon jó, köszönöm.
Ennek sosem lesz vége, én már mondtam neked ezerszer. Volt közös nyelvünk a kutyámmal, más kutya nem értette, mondjuk más ember sem, írja Gézu.
Igen, úgyhogy van ilyen.
Ez is nagyon jó. Aztán kellemes tavaszias jó reggelt, kartársak. A tegnapihoz képest erősebb forgalmi viszonyok között 25 perc, 38 másodperc. A Szerencs utcai lámpa 2 váltással sikeredett D-kartársnak. Azt mondja, ez már döfi, hobbista populáció is felpattanhat a drótos szamára, remek idő, azért nem dobozmentes a reggel, írja a Lőpapa hallgató. Úgyhogy ezek jöttek bemelegítésként, valamint egy képüzenet, amelyet mindig felszólítjuk a hallgatókat, hogy ezeknek mindig nagyon örülünk, de egy rádió műsorban egy képről beszélni nagyon nagy feladat lenne, úgyhogy hát ez egy kicsit az ördögű, amikor valaki képeket, vagy képes mémeket. Ja, itt van Pécset, gyönyörű idő, 16 fok, írja Atter hallgató. Így már dekódolható a kép, amit küldött. Na,
nézzük meg rendesen a Millás reggelit.
Megnyitottuk már mindent.
Nem rendesen, nem úgy. Rendesen. Mondd el, tessék, hogy kiknek van névnapja, ja, meg ilyeneket.
A Hellákat mindenképpen köszöntsük fel, ha van ilyen ismerősünk, mert nevük napja van ma. De Agrippákat se felejtsük el, meg a Paszkálokat és a Szörénykéket, meg a Szörénykéket se. Mindenkinek neve napja van, akiket felsoroltam volna. Aztán, hát megvan a gyaloggalobból a város rész. hogy először elnyerte a mocsár, aztán igen, megint elsüllyedt, aztán leégett, összedőlt, és azután süllyedt el.
Igen.
Hát valahogy ilyen érzésem van Szentpétervár esetében, nem azért, mert összedőlt meg elsüllyedt, hanem olyan helyre építették, ahol azt gondolták, hogy nem is lehet majd várost építeni. De 1703-ban belepökött Nagy Péter cár, aki még akkor nem volt Nagy Péter, a tenyerébe fogott egy lapátot, hát a mögött legalább muzsikok tízezrei, ugyanígy felszerelve, és azt mondja, hogy na, Béláim, lássuk neki. Belevágta a lapátot a iszamos földbe.
Egy dolog, biztos, mondta, ebből a sztoriból én jövök ki, tutira biztosan élőként.
Itten lesz, igen, itten lesz a következő főváros, amelyet majd rólam fogunk elnevezni szerényen.
Amíg nem jött a Sztálin, aztán igen, átnevezték.
Igen. Na, aztán ugyanígy belepökött valaki a tenyerébe, és átgurított egy sörös hordot szerintem a Golden Gate Hídon, San Franciscóba, az 1937-ben volt, de szintén a mai napon, mert átadták a átkelő helyet ezen a napon. Aztán 1939-ben újra elkezdenek sorozni háborús célból Angliába, biztos nagyon sokan meghökkentek ezen.
Joseph Strauss volt az, aki
akit először
belepökött, ő volt az, aki egy elég ambiciózus, de a felegekben járó mérnök és költő, aki megcsinálta ezt a Golden Gate hidat.
Oké, okay, megnyugodtam. Aztán a Bismarck csatahajónak a szomorú sorsa is a mai naphoz köthető. 1941-ben az Atlanti óceánon egy brit flotta csoport intézte el, mozgásképtelenné tették a Bismarck csatahajót, és a legénység, hogy ne kerüljön ellenséges kézre, elsüllyesztette. A tengerészeket a britek a sorsukra hagyták ki, 2100 német tengerész veszett a hullámokba. Aztán 1994-ben Szolzsenyicin tért vissza a számüzetéséből. A Nobel-díjas író ugye visszatért Oroszországba, és még egy 2002-ben a D-209-es egyesek szerint Megyó, azaz Megyesi Péter alakított kormányt Magyarországon.
Hát nem sok hát jó volt ezek tudtam közül az évfordulók közül, szerintem.
Hát azért mi az, hogy alapítasz egy fővárost, meg átadsz egy szép hidat.
A híd az jó volt,
mi
igen.
Kell még?
Igen. Nézzük a születésnaposokat, talán ott jobb lesz a helyzet. William Petty angol közgazdász, filozófus 1623-ban született ezen a napon. Szerintem William Pettyről már sokszor beszéltünk így az évek során. Igen.
Aztán
ugye ő az, akinek a laissez-faire elvét a kormányzati tevékenységbe való beleszólás, bele nem szólást tulajdonítják.
Én Erman Vuk, ha jól ejtem?
Nagyon jól ejted.
Pulitzer díjas amerikai íróra emlékeznek, 1915-ben született május 27-én, azért, mert meghatározó volt a mi is
gondoltam
volt a zendülés a
Maine csatahajón.
Nem Maine.
Kane
ja,
csatahajón. Igazad van.
Az engem elgondolkodtat a mai napig. Most, hogy kimondtad a címét, már megint elgondolkodtam ezzel, hogy mit csinálnék egy
akár
ilyen
egyszer valaki kimondja, elgondolkod?
Megint kimond. Hát nagyon igen, jó. Mert az egy olyan dilemmát fogalmaz meg, amely engem foglalkoztat.
Mit csodált, az embülést?
Hát az, hogyha van egy háborúban van egy parancsnokod, aki egyébként a háborús jog szerint élet-halál ura, és az nyilvánvalóan hülyeséget csinál, akkor mi az a pont, ahol azt mondod,
hát
hogy elég és fellázad? Hát ezen rengeteg
előfordult, a Bountyn is ugyanez volt a helyzet, kicsit hasonló volt ugye a Vörös Október tenger alatt járón is a helyzet, úgyhogy ez számtalan szó előfordul.
Na, Henry Kissinger német születésű, Nobel békedíjas, amerikai politikus, diplomata és külügyminiszter, ma ünnepelni a születésnapját, 1923. május 27-én született. Őneki nagyon ellentétes a megítélése. Én olvastam a könyveit, nagyon szórakoztatok, és nagyon tanulságosak, és nagyon hasznosak. Például a Diplomácia című könyvét ajánlom mindenki figyelmébe. Vaskos mű, nem nyaralásra való, de érdemes átrágni magát az embernek rajta, hogy egy kicsit közelebb kerülünk Kissinger világnézetéhez is, de hát ugye nagyon sokan nem szeretik őt a regnálása alatt történt dolgok miatt. Aztán Presser Gábornak a megítélése, ő Kossuth Díjas magyar zeneszerző, zenész, énekes, szerencsére egyértelmű, 1948-ban született a mai napon, mármint nem a mai napon, hanem május 27-én. Jó egészséget kívánunk nekik és neki, és még hosszú, tartalmas és művészeti sikerekben
gazdag
életet is. Én Jamie Oliver Blitz szakáccsal befejeztem.
És a Heston Blumenthal, az már senki? Egy nap születtek, mármint, hogy nem ugyanakkor, persze, csak, van egy pár év különbség, de nagyjából.
Én Jamie Oliver fan vagyok, a Blumenthal az engem kevéssé mozgatott meg, mint
és
Jamie
a
Oliver.
Tornatore?
Én mindig azon arra lennék kíváncsi, hogy Jamie Oliver főzése után, előtt, közben, hogy nézhet ki a konyha?
Hát ez figyelj, tragédia. Tehát ő gyakorlatilag minden szanaszét szór, összefröcsögtet.
Igen, belemászik.
Belemászik.
Széttépi.
Széttrancsíroz.
Úgy süt, hogy
de nagyon kreatív, tudod, és így dobálja, és kreatív, és mondja, és hát igen, hát neki de van engem, egy nagyon nagy személyzete, aki összetakarít.
De ő szenvedélyes hát, ember, igen. Én nagyon szeretem az ő műsorait.
Én is tudok szenvedélyesen főzni nálad.
És jó, hát csináljuk.
Utána két hétig takaríthattok.
Csináljuk. Csináljuk, de utána visszaadom a látogatásodat.
Giuseppe Tornettore. Tornettore.
És én azt tervezem, Endre, hogy én az úgynevezett naturalista szakács vagyok.
Ja, ja,
az elejtett vadat bedobnám a konyhapultotokra, ott dolgoznám fel nyúzás, zsigerelés, darabolás.
Ezzel fenyegetsz engem?
Én nem fenyegetem.
Semmi gond.
Én csak
semmi
a szakácsművészetemet próbáltam közelebb hozni.
Valódi élő hallal fogok érkezni,
nagyon
és én
jó.
Meg azokat fogom feldolgozni a konyhaasztalodon.
Nagyon jó, az is jó.
De mindent, a pucolástól kezdve, a pikkelyezésen keresztül, mindent.
Jó. Ha én egy muflont feldolgozhatok a te konyhaasztalodon,
akkor ezt így megoldjuk.
Te is egy potykát feldolgozhatok.
Potyka, az lesz a legkevesebb, a potyka. Oda fogok szögelni egy angolnát valahova. Na jó, kezdjük akkor a Giuseppe Tornatore. Cinema Paradiso, mindenki jól van, puszta formalitás, az óceánjáró zongorista legendája, mindenki megvan, soroljuk még kiváló művésznek a filmeit. Szóval elmondtunk mindenkit ebben a sorban. Várjuk az üzeneteket továbbra is a 0636980980-ra, illetve Messengeren. Természetesen, vagy az infokukat@millásreggeli.hu-ra. Mérnök urat úgy látszik, hogy megihletted, mert ő folyamatosan gépeli be a sztorit, és hát természetesen a sok-sok jó hír következik majd. Előtte egy nyugtató zenét fogunk sugározni, ami utána jön a lapszemlébe, az már nem lesz olyan nyugtató. Megjelent a Goose új albuma, erről is szóljon, ha már ilyen jó színészeket említettél, a Dustin Hoffman című kiváló felvétel.
Azt kérdezi a hallgató, hogyan fogjátok bírni ezt tízig. Bevallom őszintén, most, hogy már hazament a takarító néni, meg kell osztanunk egy újabb kulisszatitkot a hallgatósága. Jelesül, hogy minden kedden vegyi csapást mér a szerkesztőségre. Ez abban manifestálódik, hogy olyan torokkaparó és könnyeztető hatású vegyszerekkel bőven fellocsol
mindent.
Tökéletesen
végzi a dolgát.
Ez így van. És arról is tesz, hogy ezt mindenki pont észrevegye, ahogy belép a
szerkesztőség. Nézzük a lapszemlét inkább, kezdjük a legviccesebbekkel, jó?
Mert kaparja a torkomat.
Jó estét, Oroszország! Oroszul futott egy South Park rész a Comedy Centralon. Ugye azt kérdezte egy felhasználó a Redditen hétfőn este, hogy a Comedy Centralon oroszul jön a South Park át másnak is? És ezt a kommentet gyorsan megerősítették, hogy a Telekom és a Direct One felhasználók is oroszul látják a South Park 12. évadának első epizódját, és a Telex is leellenőrizte, tényleg oroszul haladt a Hulk angol szinkronnal, futott a vonatkozó rész, a Dili nem tartott sokáig, mert a következő részt már magyarul adták, de gondolom egy ilyen kis tréning lehetett ez a lakosságnak, hogy mennyire megy át oroszul a South Park. Azt hiszem, hogy ez nagyjából összefoglalja a közhangulatot ma Magyarországon.
Hát Nagy Márton nem örül az akkumulátorgyáraknak, több sajtótermék is erről cikkezik, mert hogy a portfólió tudósított arról, hogy a legnagyobb dilemma a magyar gazdaságban ma az, hogy a beruházási aktivitás két éve csökkent a GDP növekedését. Ha már a gazdaságnak nem megy jól, nem tudják kigazdálkodni a cégek a béremelést, a fogyasztás nem fog javulni, mondta ő, és hát egy csomó mindent mondott még, de a lényege az, hogy hát nem örül annak, hogy...
Ő azt mondta, az utolsó véremig küzdeni fogok a magyar KKV-kért, és hasonló hangzatos dolgokat mondott, aztán beszállt a liftbe, és elment fogkrémet venni a gyerekeknek is. Ennél szerintem sokkal fajsősabb az az információ, ami tegnap látott napvilágot.
Azzal kellett volna kezdeni.
Már az idén felajánlott adó 1%-os támogatásokat is elvenné a Fidesz a jegyzékbe vett szervezetektől, jelent meg a Telexen. Durva csavarral készül a Fidesz az átláthatóságinak nevezett törvényjavaslat részletes bizottsági vitájára a mai napon. Ez az a törvény, ugye, amelynek segítségével a kormány ellehetetleníti a jövőben azokat az újságokat és civil szervezeteket, amelyek szerintük veszélyeztetik az ország szuverenitását. Hétfőn délután...
Én lemondtam az adóm egy részéről.
Pontosan.
Egy civil szervezetnek, aki ha rajta van a listán, akkor azt elveszik tőle, és
így odaadják. Van, és odaadják annak az alapítványnak, kérlek szépen, amit úgy hívnak, hogy a Batthyány Stratmann László Alapítvány a gyógyításért. Ezt az alapítványt ugye idén januárban hozta létre a kormány azért, hogy elbírálja egyes gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök támogatásának egyedi méltányossági kérelmeit.
Okay. Ez kicsit hasonlít a magánnyugdíj pénztárra, amikor a nyugdíj befizetéseim egy részéről mondtam le a magánnyugdíjnak.
Igen.
És az állam ez nagyon azt mondta, hogy de erre. Hát ez továbbra is állami pénz.
Ez
az
egy másik szint is. Szerintem. Igen. Majd meglátjuk a vitán, mi történik ma, de hogyha ez így történik, akkor ez az nem az a szint, amikor jön mondjuk uniós támogatás, az meg van pályáztatva, azt valaki elnyeri, valamire elköltik, valami történik vele. Ez is egy rendkívül idegesítő szint. Ez a másik az, hogy konkrétan mondjuk van neked 1%-od, ami most mit tudom én, lehet, hogy 15 000 forint, lehet, hogy 8 000 forint, teljesen mindegy, de azt te konkrétan odaadtad volna valakinek, és azt te nem adod oda valakinek, hanem azt fogják, és nem adják oda annak a valakinek.
Mert az az állampénze, hiszen hát az adóbevételed az egy részéről mondasz.
András, az a te pénzed konkrétan.
A te adód.
A te pénzed, és a te pénzedről te döntesz.
Na, kérlek szépen, Zsigó Róbert azt mondta tegnap, hogy ő a kulturális és innovációs minisztérium parlamenti államtitkára. Az idősek tanácsa és az idősek visszajelzései alapján döntöttek arról, hogy a nyugdíjasok 30 000 forintos utalványt kapnak. A több címletből álló papíralapú utalványt őszi kézbesítik, a jogszabályok készülnek, a törvényjavaslatot benyújtják a parlamentnek, mondta ő. Aztán jött az a szervezet, akire ő hivatkozott. Tudomásom szerint egyetlen országos hatáskörű nyugdíjas szervezettel sem egyeztetett a kormány, így az idősek visszajelzését nem igazán ismerheti, reagált a Népszavának Juhász László, a nyugdíjas szervezetek egyeztető tanácsának alapító tagja, a Magyar Szakszervezeti Szövetség nyugdíjas tagozatának el.
A 24.hu-n lehet olvasni arról, hogy Orbán Viktor titkos szaúd-arábiai útjára derült fény. Október 25-én 2022-ben Orbán Viktor miniszterelnök Riádba látogatott, ahol négy szem közti megbeszélést folytatott a szaúdi koronaherceggel, az általában csak MBS-ként emlegetett Mohammed bin Salmannal, de ezt a látogatást a kormány valamilyen oknál fogva titokban tartotta. A Direkt 36 írta ezt meg, természetesen ők ásták elő, és így került be más lapokba is. A kormányon belül nem készültek ilyenkor szokásos belső jelentések, külügyminisztérium sem kapott róla diplomáciai jelentést, sőt, eleve egy rendkívül szűk stábbal indult a miniszterelnök erre az útra. Hát, hogy mi történt ott, és hogy miről beszélhettek, ezt lehet olvasni.
Az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo a hivatalos közösségi oldalai jelentette be, szerződése lejártával távozik az Al-Nassr csapatától. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a 40 éves veterán vissza is fog vonulni a labdarúgástól. Keres majd valami új csapatot. Hát még milyen jó erőben van. Tele van tetvágyal, stb.
Így van, így van. Na, megnézzük, hogy a tőzsdén mi történt. Bár arra már sok időnk nincsen.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
No, drága barátaim, a Budapest értéktőzsde 96.059 pontról kezd ma, ez 66%-os erősödés után alakult ki. A vezető papírok mindegyike erősödni tudott, az OTP 1% fölötti mértékben vitte az ászlót, 27.120 forintig drágult. Aztán 0,77%-ot erősödött a MOL, 3.136 forintig. A Richter 29%-ot tudott, 10.340 forinton állt meg, a Magyar Telekom pedig 1732 forinton zárt, ami 0,12%-os erősödésnek felel meg. Hát kérem szépen, a magyar forint 403 forint 70 fillér környékén tanyázik az euróval szemben, illetve egy amerikai dollárért 354,5 forintot kell fizetni.
Hát ugye jött az EU büntető vámok ügye, ez természetesen az amerikai tőzsdéket nem mozgatta meg, mert ugye zárva tartottak az amerikai piacok, Memorial Day miatt nem volt kereskedés, viszont mindenhol máshol éreztette a hatását ez az egész, úgyhogy lehetett látni a piacokon, hogy egyáltalán hogy viszonyulnak ehhez az egészhez. A futures-ök tekintetében egyébként úgy tűnik, hogy az Egyesült Államokban sincsen pozitívum, de erről majd beszélek később. 1,6%-os plusz lett végül a DAX-ban. Azt mondja, a Kakkeron is emelkedni tudott, 1,2%, a Euronext 1,1%, a FTSE volt egyedül, ami visszaesett 0,2%-kal. Egyébként pedig az ázsiai piacokon is egy enyhe negatív hangulat uralkodik most, mert ott már úgy látszik, hogy nem erre koncentrálnak, hanem az amerikai nyitásra. Jönnek a gyors jelentések is, és azt prognosztizálják egy jó páran, kiskerszektor, bankszektor, hogy nem alakulnak olyan jól a számok, mint ahogy alakulhattak volna. Egyébként az amerikai futures-ek egészen jó állapotban vannak, ilyen fél és 1% körüli pluszban várják a nyitást. Minden esetre ugye ez az 50%-os EU-s vám, aztán a vasárnapi bejelentés, hogy ezt egy hónappal elhalasztják, ez azért segített a kereskedésnek tegnap.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Magyar Nemzeti Bank támogatásával.
Ha várjuk nagy szeretettel Schmidt Andreát, a hírolvasó és hírszerkesztő kolléginát, hogy fáradjon be ide a stúdióba, ossza meg velünk mindazt, ami miatt nem mer bejönni most még eddig, nem szeretne, de mindegy, neki ez a dolga, erősítse meg magát, olvassa el azokat a dolgokat, amiket talált, és amiket fontosnak tart, utána pedig jövünk vissza, és a Millás reggelivel fogunk titeket szórakoztatni.
Mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és igyál méregdrága kávé.
Parancsoljon, 4785 forint lesz.
Szuper! A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót.
Ne feledj, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Első lépés, lélegezz!
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink! Hogy azt mondja, 7 óra 10 perc van, 2025. május 27-én a Millás reggeliből köszöntjük az egybegyűlteket, melyet a Rádió Café 98.0-án sugárzunk. A két műsorvezető közül pedig Kántor Endre tekergeti ma a potmétereket.
Mihálovics András pedig itt a stúdióban kitart velem, és nem hagy el, és azt gondolom, hogy a sok-sok rossz hírt azt lehet tetézni.
Lehet
tetézni, mert úgy tűnik, hogy bezárja a Whistler mamája kiváló, mondjuk ilyen Facebook oldal, de inkább ez egy ilyen blog, vagy nem is tudom. Szóval azt írja, hogy drága sok követő, a mai nappal befejezem a saját magamnak kitalált hülyeségeket.
A rendszer, a szerelmem és a humorérzékem is elhagyott, írja később az alkotó. Nem remélem, hanem biztos vagyok, hogy amit eddig csináltam, valahogy nyomot hagy.
Persze, hogy nyomot hagy. Persze, hát hogy nyomot hagy.
Hát miért? Nincs a teremtésnek.
Az a baj, hogy én ezt mindig megértem, amikor ilyesmi történik, mert át tudom érezni.
Nem szabad, gyerekek, nem szabad. Tudom, hogy feszült a helyzet. Tudom, hogy rossz kedvűek vagytok, de ha a humorérzékünket is elveszítjük, meg az energiánk is rámegy erre az egész, akkor tényleg vége a világnak. Nem szabad ezt.
Nekem egyébként volt humorérzékem. Csak de már elmúlt. Igen.
Engem meg gyíkká változtatok.
És sajnáljuk.
0630-as.
Jó lenne, hogyha látnánk néha valamit azért. Igen. Jó lenne, persze, tudom. De nem, ez nem kívánságműsor, azt is tudom.
0630-as, 6-os, 98-0, 98-0. Mit írnak a hallgatók? A szokásosnál lényegesen több autós próbál meg eljutni abból B-be. Nagyon zsúfolt a Hungária körút mind a két irányban. Aztán a magánnyugdíjpénztár esetében ez durvább, mert ott volt lehetőség nem lefeküdni a fenyegetésnek, itt alapból nincs, hanem az adózó mehetne bíróságra a jogsérelme miatt, hogy akkor rendelkezett az 1%-kal valamelyik arra jogosult szervezet számára.
Azért nem, mert hogyha, tehát ez a sztori azért durva, hogyha ez így lezajlik, mert ugye itt arról volt szó, hogy itt még felajánlhatod bárkinek. Nyilván, hogyha tudtad volna, hogy nem ajánlhatod fel bárkinek, akkor egy olyan szervezetnek adod, olyat választasz abból a listát lévő szervezetekből, aki nincsen fekete listázva, ugye?
Tehát, na de most ugye? Tegyük fel, hogy a WWF az most listázva, vagy nincs?
Hát ezt nem tudom, megnézted?
De van már ilyen lista?
Hát van valami ilyen lista, nem? Ahol így lehet
nem
találgatni.
Tudom, ez hivatalos?
Nem, hivatalosan nincsen.
Na,
ez is igaz.
Kissinger a halál előtt pár héttel, amikor elmúlt már 100 éves, azzal büszkélkedett, hogy neki fölvennék a telefont Moszkvában és Pekingben is, írja egy hallgató. Aztán még mindig jobb, ha szenvedélyesen főztök, mint ha szenvedélyesen vedelnétek, írja egy másik hallgató.
Hát az attól függ kinek.
Tegnap után én már nem vicces, hanem forradalmi hangulatban vagyok, írja Vera. Hallgató, aztán mi van még itt, ami érdekes, nem kell adót fizetni, akkor nincs ilyen probléma az 1%-kal, írja a hallgató.
Igen, meg a szervezetek se kapják meg a pénzt, akiknek esetleg kéne adni, hanem azt, hogy zsebből odamész, és úgy finanszírozod őket. Igen. Na mindegy.
Azt nem érti logikailag a hallgató, hogyha, de ezt én adom az 1%-omból, még ha rajta is van a szervezet azon a bizonyos listán, akik külföldről kapják a támogatást, mivel én magyar állampolgár vagyok, nem kéne ugyanúgy odaadni a szervezetnek, hiszen ez belföldi támogatás.
Mindenféle, a mikrotámogatást is sem kaphatja meg a kilistázott szervezet, úgyhogy...
Aztán Lenin jött, nem Sztálin Szentpétervár, a Sztálin máshol kóborolt, emlékeztet a hallgatóinkra.
Valóban, igen.
Na,
köszi.
Menjünk akkor tovább.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Mivel kezdünk?
No, hát,
vidám híreket próbálunk
nem
Budapestről?
Nem tudunk vidám híreket, mert azt mondta a Karácsony Gergely, hogy csődbe megy. Gyakorlatilag ezt mondta, ha nem kap jobb jövedelmet a főváros, akkor nem tudja finanszírozni a közszolgáltatásokat. Márpedig, ha nem tudja finanszírozni valami a közszolgáltatásokat, azt csődöt jelent.
Persze, de akkor majd lehet mutogatni.
Igen.
Hogy tessék, mindenhol szemét van, meg kosz, meg hogy néz ki, meg milyen a közbiztonság, meg nem működik semmi. Hát nyilván egy inkompetens vezetés van.
Hogy jogvédelem hiányában szerdán újabb 10,2 milliárd forintot vonnak le a számlájukról, ha nem kapjuk meg a jogvédelmet, a város működőképességét elvesztettük. Ha összeadjuk az összes fővárosi szociális és kulturális intézmény költségvetését, ha ehhez hozzáadjuk a közvilágítást, a rendészetet, a közútkezelést, az se lenne elég, hogy befizessük ezt az 51 milliárdot. Felkészültek arra, ha nem kapnak jogvédelmet, összehívja a fővárosi szakszervezeteket a főpolgármester, és elmérik, milyen mértékben veszélyezteti a budapesti közszolgáltatásokat ez a lépés, és felkéri a BKK-t, dolgozzanak ki vízforgatókönyvet arra az esetre, ha elveszítik a pert. Nézzék meg, milyen mértékben kellene visszafognunk a közösségi közlekedésre, az állam önkényes arcát ki tudjuk fizetni.
Jó, hát reagált egyébként a Nemzetgazdasági Minisztérium, azt mondták, hogy a szolidaritási hozzájárulást a fővárosnak is meg kell fizetnie. Kész, vége.
Igen. Aztán nem sokat érnek a pár tízezres lakossági parkolási díjak, a vezes.hu ír erről. Egy elemzés szerint hiába vezettek be fizetős parkolást a több kerületben, az igénylések száma nem lett drasztikusan kevesebb. Ez most az ott lakókra vonatkozik természetesen. Korábban háztartásonként egy autó után a legtöbb budapesti kelet teljes mértékben elengedte a parkolási rendelet állal az óradíj 250-szeresében megállapított éves lakossági parkolási díjat, azaz évi 50-150 ezer forint értékű támogatást nyújtott az autóhasználatoknak, vagy autóhasználóknak. Aztán eljutottunk odáig, hogy a parkolási engedélyek száma szinte mindenhol meghaladta a közterületi parkolóhelyek számát, így a parkolás egyre nehezebbé vált. Ezt megelégelve tavaly ősszel a fizetős parkolási övezettel rendelkező keretek egy része elkezdte lefaragni a támogatásokat, azaz az első autó esetében parkolási díjat vezetett be, a második autó esetében emelte a díjakat. Abban bíztak, hogy így csökkentik a parkolás engedélyek számát. Hát ez úgy tűnik, hogy nem jött be.
Próbálok egy kicsit javítani a helyzeten itt a hírcsokorban. Magyar gimnazisták rövid filmjét díjazták Cannes-ban, majd mi is beszélünk az Aranypálma díjról egyébként kult rovatunkban a mai nap végén, mármint hogy itt a Millás reggeli végén, de minden esetre ezt most mindenki megnézheti ezt a filmet, a budapesti Szent László gimnázium tanulói 34 ország 121 filmjével szálltak szembe, és nyertek, megkapták ugye a filmpályázati zsűri díjat Cannes-ban, az UNESCO Társult Iskolák Hálózatának nemzetközi filmpályázata volt, úgyhogy Hans Johanna, Konok Flóra, Töreki Gergő és Marton Ádám filmje a pályázat Figyeljünk egymásra jeligére készült. Arról szólt, hogy egy siketnéma lány betér egy budapesti kávézóba, ahol a bariszta megpróbál megoldást találni arra, hogy kiderítse, mit szeretne a vendég. Mikor a vendég később visszatér, a bariszta már betanult kézmozdulatokkal fogadja, üzenve a világnak, hogy egy kis odafigyeléssel mosolyt csalhatunk mások arcára. Hát legalább ennyi, amiben bízhatunk a jövő generáció.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
A témánk az nagyon érdekes lesz, ha nem sokára hívjuk Brückner Gergelyt, a Telex újságíróját. Gyakorlatilag a bankok számára értelmetlen és betarthatatlan az elhallgattatási törvény. Hogy ez pontosan mit jelent, erről fogunk beszélgetni, addig pedig mindenkinek sugárzunk egy kis fényterápiát, mert erre van szükség.
Vajon a malac tudja, hogy kolbászból van a kerítés?
Millás reggeli.
Tehát egy érdekes aspektusát fogjuk átnézni, vagy megbeszélni legalábbis, kísérletet teszünk rá ennek a úgynevezett átláthatósági, de mondjuk inkább úgy, hogy elhallgattatási törvénynek. A banki szakemberek szerint ugyanis a bankok számára több éves fejlesztést igényelne a megfelelés, amit a törvény természetesen azonnal szeretne. Ráadásul ez azt a folyamatot is erősítheti, hogy az emberek külföldre viszik a pénzüket, ezzel ugye drágítva az ország és megnehezítve az ország finanszírozását. Erről beszélgettünk Brückner Gergellyel, a Telex újságírójával. Jó reggelt, szia!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Milyen kötelezettségük van a bankoknak ennek a jogszabálynak a kapcsán? Először ezt tegyük tisztába.
Ugye a legfontosabb az, hogy azt kell monitorozniuk, hogyha ezek az úgynevezett jegyzékbe vett szervezetek direkt vagy indirekt külföldi támogatást kapnak, arról kell gyakorlatilag egy ilyen azonnali jelzést vagy monitorozást adniuk, ami ugye hát elsőre nem tűnik annyira bonyolultnak.
Hát csak látják, hát meg fel vannak vértezve a pénzmosás elleni törvény végrehajtására, az nem nagyon különbözik ettől. Mármint így ilyen van, adatszolgáltatási szempontból.
Első körben igen, tehát ugye a direkt külföldi utalás egy szervezet felé, hogyha ez majd pontosan a törvény által hát le lesz írva, hogy mi számít annak, akkor ez akár monitorozható is. Hát ugye az indirekt az már kevésbé tudom elképzelni, tehát képzeljük el azt, hogy egy újság például kap támogatást, nem tudom, Tóth Bélától, magyar állampolgártól forintban, azt hogy ellenőrzi ez a bank, amely ahol mondjuk megérkezik az utalás az újsághoz, hogy vajon Tóth Béla, aki egy másik banknál vezeti a számláját, korábban milyen külföldi utalást kapott, amit valamilyen módon össze tud kapcsolni, tehát indirekt külföldi támogatásnak tudja a szabály nevezni. Na, ez már sokkal nehezebb.
Oké, ezt értjük. Milyen nyitott kérdések vannak ebben még, amit így nehéz lefejleszteni, csak hogy értsük?
Hát gyakorlatilag ugye itt a banki munkatársak olyanokat mondtak nekünk, hogy hát majd azokat kell meghatározni, bár nyilván ez nem lehet három nappal mondjuk egy törvény kihirdetése után informatikailag lefejleszteni, hogy hogyan lépnek be ezek a gyakorlatilag real-time ellenőrzési kötelezettségek. Valóban vannak a bankokban mindenféle pénzmosás elleni szűrő szabályok, hát ezek nyilván nem arra voltak kialakítva, hogy mondjuk magyar állampolgárok, vagy uniós állampolgárok, mindesetre külföldről érkező mikroadományaival kapcsolatban azonnali jelzéseket adjanak. Hát vannak ilyen technikai dolgok, amiket meséltek, hogy még ugye nem egyértelmű a jogszabályból, hogy ez a jegyzékbevételnek a szuverenitásvédelmi hivatalnál történő aktusa, vagy a NAV ezzel kapcsolatos értesítése számít, de hát azt hiszem, hogy a lényeg alapvetően az egész történetben nyilván nem ez a banki aspektus a leglényegesebb, de itt leginkább az, hogy miképpen ellenőrizheti egy bank az, hogy
miképpen ellenőrizheti, és hogy egyáltalán, igen. hogy derül, tehát amit mondtál az előbb, az a példa az indirektnél. Mondjuk azt, hogy mondjuk öcsémtől, aki külföldön él, kapok egy utalást, mert hogy én egyébként tartozott nekem pénzzel, fizettem neki mondjuk egy sört, és ezt ő kifizeti 5000 forint mondjuk, oké? Okay? És
de
én mondjuk
ugyanennyi,
tök mindegy, hogy mibe fizeti, én ugyanennyi összeget mondjuk felajánlok a Telexnek, vagy a 444-nek, vagy tök mindegy valamelyik szervezetnek. Akkor ez honnan derül ki, ez ugyanaz a pénze? Tehát, hogy én nem az öcsém által küldött pénzt ajánlottam fel, hanem saját magamtól döntöttem úgy, ez csak egy pusztán véletlen, hogy pont ugyanakkor az összeg.
Hát ezt az összekapcsolást, ezt az áttételes, nem tudom, külföldi szándékot, és utána a hazai belpolitika befolyásolási szándékát, ez azért nehéz most itt pénzügyileg, meg nem tudom, gondolatilag ellenőrizni, mert valójában azért az egész morbid, tehát egy globalizált világban, amikor nem tudom, más országok a unión belül annak örülnek, hogyha mint befizetők amúgy pénzhez is jutnak, meg pályázatokat nyernek. Magyarország, nem tudom, egyedüli tagállamként a 27-ből ezt valamilyen módon kriminalizálni próbálja. Hát itt tényleg azt hiszem, hogy nem az a legnagyobb probléma, hogy valóban bármilyen metódussal össze lehet kapcsolni egy érkező pénzt és egy küldött pénzt.
Igen. Azt írja a hallgató, német cég magyar leányvállalatánál dolgozom, a céget 100%-ban az anyacég finanszírozza, belföldi bevétele nincs. Ha fizetésemből támogatom a 444-et, az már külföldi finanszírozás?
Hát ugyanez a kérdés,
hát ezek
ugye,
azok a kérdések, amiket
beszéltünk.
Na de, ennél sokkal fontosabb, hogy mit okozhat ez a jogszabály. Mert én bevallom őszintén, banki ügyfélként nem vagyok nyugodt, hogy különböző bankok azt szimatolják, hogy én kinek, miért, honnan utalok pénzeket.
Igen, tehát ami szerintem talán a legfontosabb, hogy minden olyan jogszabály, amikor azt látja egy magyar állampolgár, hogy a pénze nincs teljesen biztonságban, hogy ő mondjuk valakinek szeretne utalni, valakinek szeretne adót felajánlani, de az nem oda érkezik meg, hatóságok rálátnak adótitkot, banktitkot felülírva bizonyos olyan személyes információkra, amelyeket ő nem szeretett volna megosztani, az ugye mindig csökkenti a magyar bankrendszer hát anonimitásába, diszkréciójába, információ kezelésébe vetett hitet, és hát ilyenkor mindig felmerül az, ami egyébként a bankárok elmondása szerint természetesen egy létező trend, tehát nem lehet pusztán mondjuk annak a rovására írni azt, hogy külföldre is, meg külföldi szolgáltatókat is keresnek vagyonos magyar emberek, hogy bejött ez a ellehetetlenítési törvénytervezet, de az biztos, hogy minden ilyennél, tehát amikor azt látják a magyar állampolgárok, hogy nincs olyan biztonságban a pénzük Magyarországon, ott mindenféle hatóságok arra rálátnak, intézkedhetnek, publikálhatnak információkat, akkor jobban felmerül az, hogy a pénzük vagy a vagyonuk egészét vagy egy részét azt külföldi szolgáltatóhoz helyezzék, ahol...
Ez különösen érdekes, amit mondasz, mert hogy vagyonos üzletemberek attól félnek, hogy a szuverenitás védelmi hivatal azt mondja, hogy te kérlek szépen olyan érdekeket finanszírozol, amik sértik a magyar szuverenitást, és ez már elég aggodalmat kelt ebben a körben ahhoz, hogy azt mondja, hogy akkor egy kicsit átcsoportosítom a pénzeimet.
Ez nekem hát egy ennyire kicsit... direkten nem kötötték azért össze nekem a bankárok, mert azt mondták, tehát nem, az, nem úgy megy be egy ügyfél, hogy na, én megindokolom, hogy rettegek ettől a törvénytől, és ne. Csak éppen arról meséltek, hogy az utóbbi időben megszaporodtak a privát bankoknál, de még akár a mondjuk úgy, hogy kiemelt, vagy prémium bankoknál, tehát nem feltétlenül itt a mezei lakossági ügyfelekre kell gondolni, de minden esetre akiknek azért érdemi vagyonkezelési lehetőségeik vannak, az az érdeklődés, hogy van-e az adott bankcsoporton belül mondjuk olyan számla, ami nem a magyar pénzügyi rendszer része, ahol hát gyakorlatilag akár Magyarországról intézve is, de egy külföldi entitásnál tudja kezelni a pénzét.
Én olvastam egy blogbejegyzést, ami meg ezt pártsemlegessé teszi ezt az intézkedést, abból a szempontból, hogy visszanyolhat a fagyi. Hívta fel a figyelmet a szerző, elnézést a szerzőtől, nem tudom már kinél olvastam ezt valamelyik közösségi oldalon, de hogyha mondjuk kormányváltás lesz, akkor mondjuk ez ugyanígy a mostani kormányhoz közel álló vállalkozókat is sújthatja ez a dolog, nem?
Igen, hát ugye arról abszolút meg tudtam győződni, hát hogy is mondjam, részben a konkrét cikkhez készített bankárokkal folytatott beszélgetésből, de nem tudom, ilyen fogadásokon is, hogy gyakorlatilag egy ilyen olvasata van, tehát az, hogy a Fidesz egyfajta, hát nem is tudom, rémisztő mintát adott a jogalkotásnak, vagy akár leendő parlamentnek, reméljük, hogy persze nem ilyen lesz egy esetleges kormányváltás után a nem tudom, a jogbiztonság, de minden esetre az, hogyha, ugye ez egy nagy kérdés, hogyha egyszer lesz egy rezsimváltás, akkor hogy fog az a rezsim viszonyulni a mostani évek, hát mondjuk úgy, hogy nagyvállalkozói sikereihez, tehát a nagy közpénz tenderbajnokok vagyonához. Ez mindenképpen rémisztő lehet nekik, hogy hát gyakorlatilag nagyjából rámutatással ki lehet jelölni különböző embereket, szervezeteket, amelyeknél nagyon szigorú szabályokat lehet azok vagyonára, vagy azok nem tudom, adóbevételeire meghatározni. Természetesen nyilván abban bízik az ember, hogy nem lesz jellemző az, hogy nem tudom, múltbeli, tehát visszamenőleges jogalkotással múltbeli vagyonszerzésre új szabályokat határoz meg egy rezsim, de meg lehet határozni ugye olyan hát fogalmakat, amelyel aztán én nem tudom milyen 25-szörös büntetés, meg 25-szörös befizetés, tehát azért azt hiszem, hogy sokan elgondolkodtak azon, hogy biztonságban van-e a pénzük ebben az országban.
Mit szólnak a bankok külföldi tulajdonosai, meg így mit szólhat ehhez a pénzvilág, hogy van egy ilyen nemzetközi standard a pénzmosás ellen, ezt betartják a magyar bankok, majd bevezet a magyar kormány egy másik ilyen szűrési rendszert, ezt mondjuk egy külföldi tulajdonú banknak hogy tudja leadni a magyar menedzsment, hogy hát nekünk egy ilyesmit kell csinálni. Ez is egy érdekes kérdés. Erről beszélgettetek-e a forrásaitól?
Nem, tehát én most magyar általam ismert bankárokkal beszélgettem erről az egész helyzetről. Olyan gondolatok ugyan felmerültek, hogy ez hogy néz ki ez a hitelminősítésünk, vagy a különböző ilyen pénzmosás elleni besorolások szempontjából, tehát az természetesen kicsit talán áttételesebb, tehát nem feltétlenül úgy reagál egy külföldi banktulajdonos, hogy, vagy egy elemző, hogy hú, hát milyen veszélyben van a magyar alkotmányosság, jogbiztonság, demokrácia, de például olyan szempontból, hogy a magyar makrogazdaság számára ez mit jelent, hogy hogyan csökken az esélye annak, hogy érdemi uniós forrásokat hívjunk le, hogy hogyan kerülünk megint összetűzésbe majd az unióval. Most ezt nem egyenre én nem látom át, hogy ez mondjuk kötelezettségszegési eljárás meglévőbe illeszkedik ez a dosszié, vagy ez egy újat indukál. Természetesen nyilván az uniós források kriminalizálása az egyértelműen ugye ütközik az unió értékeivel, teljesen érthetetlen, úgyhogy ilyen szempontból sajnos ez az általános Magyarországgal kapcsolatos megítélés is, hát ha valamely irányba változik, az romlik, és ugye már a befektetésre ajánlott, és a bóvdi határán vagyunk.
Azt azért viszontem vizsgálják, azt a, és mindenki látja, a vak is látja, mondjuk kitök őszintén, azt a van rajta sapka, nincs rajta sapka kettős mércét, ami történik. Ugyanakkor ugye lehet látni azt, hogy milyen finanszírozás van például Marine Le Pennél, vagy a spanyol Vox hitelezésénél, ez a furcsa kettősség, de még lehetne nyugodtan említeni ezeket. Azok ugye nem minősülnek annak. Tehát szerintem egy hitelminősítő azért ezt is világosan látja, hogy itt egy ilyen nagyon durva kettős mérce van.
Ezt nem tudom, hogy egy ilyennel foglalkoznak-e, az neki, a bankároknak valóban szóba került ez, hogy ugye a magyar bankrendszerbe azért az eleve egy picit visszás, vagy nagyon visszás folyamat volt, hogy egy magyar részben állami tulajdonú bank ugye különböző országokban ismert szélsőjobboldali jelölteknek adott banki szempontból lehet, hogy értelmezhető meg biztonságos hiteleket ugye a választási kampányokra, a francia elnöki vagy spanyol önkormányzati választásra. Emlékszem, ilyen példaként te is pont ezeket említetted. Tehát, hogy ehhez képest, ami nyilvánvalóan az adott ország, nem tudom, belpolitikai indulási lehetőségeiben egyfajta beleszólás vagy finanszírozás, ehhez képest ugye fordítva médiatermékek vagy civil szervezetek akár mikro támogatásait, ami nyilvánvalóan, hogy is mondjam, teljesen ártatlan dolog, tehát nem tudom, hogy elment Magyarországról, mondjuk Hollandiába egy magyar állampolgár, aki a mai napig olvassa a magyar sajtót, de mivel Hollandiába, ha valaki állampolgárra válik, akkor nagyon szigorúak a állampolgárságra vonatkozó, mert a kettős állampolgárságra vonatkozó szabályok. Lehet, hogy már nem magyar állampolgár, hanem holland, de még támogatja azt a magyar sajtóterméket, mondjuk havi 5000 forinttal, amit olvas. Hát most ezt nyilván kriminalizálni, ez nagyon furcsa gondolat, és valóban inkább a rámutatási jelleget érzem én.
Oké, köszi szépen, hogy kicsit megvilágítottad, hogy mi volt a beszélgetésben a bankárokkal, bankvezetőkkel. Lehet olvasni a cikket a Telexen, érdemes is. Azt most nem mondom, hogy támogassuk a Telexet, mert a mai vitám majd kiderül, hogy ki támogat az 1%-ával, vagy ki támogatott volna ugye az 1%-ával, de direkt módon még talán lehet támogatni a Telexet, úgyhogy ezt viszont ajánlom. Köszi szépen, Brüki, az információkat.
Én is köszönöm szépen.
Szia.
Hello.
Brückner Gergellyel, a Telex újságírójával beszélgettünk.
Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, nem csak a betegség hiánya. Az egészség közös ügyünk. Tájékozódjunk együtt az ellátás, diagnosztika, költségek, eszközök, finanszírozás és biztosítás aktualitásairól. Pulzus. A Millás reggeli általános egészségügyi rovata.
Beszéljünk keveset az eritritről. Erdélyi Alisz dietetikus táplálkozás tudományi szakember, a Magyar Dietetikus Országos Szövetsége, Dietetikusok Országos Szövetségének a főtitkára lesz segedelmünkre ebben. Jó reggelt kívánunk!
Szép jó reggelt kívánok mindenkinek!
Hát itt van ez az évek óta népszerű cukorhelyettesítő különböző diétákra, cukorbetegeknek, egészségtudatos vásárlóknak, de vajon jól teszik, hogy olyat választanak, amiben eritrit van?
Itt volt az egyik, hogy egészségtudatos. A helyes, kiegyensúlyozott vegyes táplálkozásban nincs szükség a cukor helyettesítésre, más akár intenzív édesítőszerekre, akár ezekre a cukoralkoholokra is, mint az eritrit. Tehát ugye ez az egyik fő üzenete talán, amikor bármilyen ilyen vizsgálati eredmény napvilágra kerül a sajtóban, hogy az egészséges táplálkozásban ennek nincsen helye, hanem a cukor mennyiségét kell csökkenteni, és minél inkább kihasználni az élelmiszerek, nyersanyagoknak a természetes ízét. Mert hogy attól, hogyha nem cukrot, hanem különböző cukorhelyettesítőket alkalmazunk, attól az nem lesz jobb. Ugye ezeket az édesítőszereket, mint mondjuk itt az eritrit, vagy akár az intenzív édesítőszerek között az ismert, az aszpartám, a ciklamát, ezeket igazából adalékanyagoknak, élelmiszer adalékanyagoknak tekintjük, és ezeknek egy szigorú engedélyeztetési folyamata van, és ennek az édesítőszereknek a kockázatértékelését Európában az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság, az EFSA végzi. Ezeket folyamatosan felülvizsgálják, de igen, az ettől a hivataltól függetlenül számos vizsgálat, kutatás folyik ezeknek az egészségre gyakorolt hatásáról, és ami most fölröppent az eritrittel kapcsolatban, azt azért figyelembe kell venni, hogy ez a vizsgálat laboratóriumi körülmények között az agy mikrovér erejében található sejtek kivételével, tehát az ott laboratóriumban vizsgálták az eritritnek a sejtekre gyakorolt hatását, és nem volt valami túl pozitív. De ugye ez egy nagyon-nagyon alacsony szintű dolog, ezt tovább kell vinni akár állatokon és egyéb területen végzett vizsgálatokkal. De korábban is volt már az eritrittel, 2023-ban is vizsgálat, ahol az emberi fogyasztást nézték, pontosabban ott igazából a vér, tehát a szérumnak az eritrit szintjét vizsgálták, és az, hogy milyen hatással van a szívérrendszeri betegségekre, és ott is találtak, hát hogy úgy mondjam, nem kívánatos eredményeket a fogyasztók szempontjából, de ott meg például nem nézték azt, hogy mennyi ebből, amit élelmiszerekkel visznek be, és mennyi az, amit a szervezet saját maga termel, mert hogy a szervezet saját maga is termel különböző folyamatokon keresztül ilyen anyagot. Szóval, hogy ez így elég bonyolult, de alapvetően azt kellene tudomásul venni, hogy attól, mert a cukrot kihagyjuk, és helyette ugyanolyan mennyiségben, vagy akár még nagyobb mennyiségben fogyasztjuk ezeket, ez nem egy jó út.
Hát persze, mert ugye az egy ilyen mankószerűség, hogy hát persze nem fogyasztok cukrot, itt van ez az eritrit, és halál nyugodtan folytathatom az egészségtelen életmódot, mert azt már helyettesítettem, meg van oldva.
Igen, ugyanakkor a cukoralkoholoknak van egy nem kívánatos gastrointestinális hatása, tehát a gyomor bérrendszerre gyakorolt hatása puffadást, görcsöket is okozhat, és ez nem csak az eritritre, hanem akár a nyitva cukorra, a xilitre is vonatkozik. Tehát, hogy ezeket is limitáltan lehetne fogyasztani, de igazából elsősorban a szénhidrátanyag csere zavarban, tehát az inzulinrezisztencia cukorbetegségben, ahol alapvetően tényleg azt szoktuk mondani, hogy hozzáadott cukrot ne fogyasszunk, hiszen az nagyon gyorsan és magasra megemeli a vércukorszintet, ami számukra nem jó, de az a megoldás, hogy mondjuk folyadék helyett csak ilyen light üdítőket iszok, hogy minden nap eszek édességet, hiszen ezekből is akkor összeadódóan nagy mennyiséget tudunk bevinni.
És bejön ez az említett glükózroham, ugye, ami viszont abszolút ilyen függőséget okoz, meg teljesen felborítja a normális működését a szervezetnek. Ezt kéne megakadályozni valahogy, hogy ez ne legyen.
Igen, és ugye most az egészség, ahogy említetted, az egészségtudatosság kimerül abban, hogy nincsen semmi bajom, de mindenben a cukormenteset keresem, és akkor rengeteg ilyet fogok fogyasztani. A másik, igazából ez az én kis egyéni szívfájdalmam, hogy ha mondjuk valaki elmegy és megnézi, levesz egy üdítőt, hogy én nem akarok light üdítőt venni, levesz egy üdítőt, és megnézi, akkor sajnos nagyon sok üdítőben a cukor mellett szintén van édesítőszer, ami nem egy jó irány, illetve persze az se egy jó irány, hogy folyadékpótlásra üdítőt iszunk. Azt szoktok mondani, ugye, hogy a folyadékfogyasztásunk nagyobb része víz legyen, és csak színesíti. Legyenek más típusú folyadékok.
Én azért hallgattam, mert magamra ismertem ebben, nekem ilyen, én csokoládéfüggő vagyok, vagyis hát édességfüggő minden étkezés után, és én is elkezdtem odafigyelni erre, hogy minél magasabb kakaótartalmú étcsokoládé, cukormentes termékek, de Nem lettem jobb kedvű ettől a beszélgetéssel, mert most ez egy önbecsapás, úgy veszem észre ezt a dolgot.
Igen, és ez egy hosszú folyamat, mert igazából annyira édesek, vagy nagyon sok cukor van, vagy akár édesítőszer van az élelmiszerekben, hogyha valaki csak elkezd otthon, mondjuk az lesz az állépése, hogy a süteményt azt ő otthon készíti el, vagy egy zappehelykekszet otthon készíti el, és a hagyományos receptben lévő cukorból egyharmaddal kevesebbet tesz be, az egy hónap alatt kezdi megszokni. És akkor utána még lehet csökkenteni, és rá fog jönni, hogy az is elég édes, és ennek az lesz a következmény, ha mondjuk valaki ivott eddig teljes kávét, mondjuk 2 cukorral, akkor azt nagyon édesnek fogja érezni. Következőleg már csak egyet tesz bele, és el lehet jutni odáig, hogy utána egyet se teszek bele, és rájövök, hogy húha, hát ennek is van egy édeskés íze, hiszen a tejben lévő tejcukornak édes íze van. Csak ezt teljesen elnyomjuk, mert annyira sok édesítőszert, és most ilyen értelemben mindegy, hogy cukrot vagy intenzív vagy édesítőt vagy cukoralkoholokat fogyasztunk. Tehát igazából az lenne az első cél, hogy csökkentsük bármelyiknek a bevitelét a szervezetbe, és akinek nincs olyan betegsége, amiben nem lehet cukrot fogyasztani, annak nem kell ezeket az édesítőszerrel készült termékeket fogyasztani, hanem hát sajnos nem túl népszerű ez az ősi mantra, hogy változatosan, kiegyensúlyozottan táplálkozzunk, és a folyadékbevitelünk nagy része az víz legyen. Szóval ez nem túl populáris, de...
Nem, igen, és nem is finom, de mindegy, ezt most hagyjuk.
Nem, mi az, hogy nem finom?
A víz nem finom.
Tessék, térdre.
A víz az semleges. A Liz nem akarta belerondítani a gondolat menetébe, elnézést, nincs mentségem. A következő két kérdésre gyorsan válaszoljuk. A glicin, azzal mi a helyzet, illetve a méz jobb-e, mint a bármilyen más cukor?
Ne. A méz is ugyanúgy, mint a cukor, energiát tartalmaz, természetesen vannak benne vitaminok, ásványanyagot, de azért valljuk be, hogy alapvetően nem ebből szeretnénk bevinni az ásványanyag szükségletünk nagyobb részét. Tehát akinek belefér, ott is a normál mennyiségben fogyasztva alkalmazhatja. Tehát, hogy azt is be lehet illeszteni.
A glicin? Okay.
Hát én azt gondolom, hogy minden ilyen, ami más, mint a hagyományos cukor vagy méz, abban az esetben, hogyha ugyanolyan szénhidrátanyagcsere zavara van, akkor próbálja meg alkalmazni, okay. De alapvetően inkább azokat szeretjük, amiben már elszámot kapott, tehát egy vizsgálaton keresztül ment.
Nagyon kedves, köszönjük szépen a tanácsokat.
Nagyon figyelni kell erre.
Mert felrobbant az üzenőfalunk, és jönnek az édességfüggőknek az alternatív megoldásai.
Köszönjük szépen, további jó munkát,
nagyon
szép napot.
Viszont kívánom.
Erdély Aliz a dietetikus, táplálkozástudományi szakember, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének a főtitkára, mondta el véleményét.
Igen, egy segélykiáltással fordulnék az egybegyűjt, tényleg édességfüggő vagyok. Nagyon sok kísérlet volt arra, hogy lejöjjek a cukorról, nem sikerült. Írjatok már meg kigyógyult cukorfüggőségből, kigyógyult sorstársaim, hogy ha van ilyen, hogy sikerült ezt megoldani, mert én tényleg mindent megpróbáltam már. Visszaesek, és megnő a fogyasztás egy ilyen önkéntes lemondás után, és a fogyás az meg eltűnik. Úgyhogy help, köszönöm.
Pulzus. A Millás reggeli általános egészségügyi rovata hangzott el. Az egészségügy a társadalom mindenkori egészségkultúráját tükrözi.
Egyébként érdekes figyelni azt, hogy van egy kicsit ilyen néha affektáló, és néha túl influencerkedő, de egyébként egy tök jó szakember, úgy hívják, hogy az oldalát a Facebookon, hogy The Glucose Goddess, aki kimondottan arra talált ki, vagy arra javasol módszereket, András, például neked, hogy hogyan lehet lejönni erről a glucose...
Nem lehet lejönni, de éve próbálok lejönni.
De mert nem úgy kell lejönni, ahogy te próbálsz.
Én elvonultam az erdő közepére cukor nélkül, elvonultam, már a földet is meg.
menni, a bokor alá kakálni.
Ez mind megvolt, csak nem voltam mesztelen.
És mesztelenül ugrálni. Tudom, ezt tudom, de nem.
Csak kicsit voltam mesztelen, Endre. Nekem
Andi,
nem tudsz ilyet mondani.
Segíts, légy szíves.
Az a baj, hogy nagyon vizuális típusú vagyok.
Igen.
És ezt így elképzeltem. Figyelj, visszatérve a víz, hallottam.
Nem finom.
Víz, dehogy nem.
Nem kell, hogy finom esik, legyen. Rohadt jól esik.
Igen, nagyon igazad van.
A vizet.
Én is imádom.
És
de, haló, nem egyről beszélünk.
De.
Én is imádom a vizet, de. Szeretem az ízét. Imádom például a bakonyi forrásvizet kortyolgatni literszámra, de most is mit iszok? Csapvizet. Nem ezzel van a baj. Az nem finom, nincs íze, mi sem legyen.
Nem finom, dehogy
de
nem finom.
Finom.
Jól esni, jól esik,
András,
szeretem, fogyasztom. Szerint...
Látszik, hogy nálad mentális a probléma. Amíg elmondja a híreket az Andi,
addig
megmasszírozlak egy kicsit.
Engem!
Mentálisan, mentálisan értettem.
Egyek több rostot, én nálam több rostot már senki nem
esik. Lehúzzuk, átadjuk a híreknek. Köszönjük szépen a figyelmet, kedves hallgatók. Maradjatok itt, jövünk vissza.
Aki nem vigyáz magára, azt csúnyán elkaphatja az intelligencia.
Millás reggeli.